tisztelt hölgyeim és uraim, hát múlik az idő. A jeles geriáterek véleménye szerint az ember ma elérhető élettartama 130 év. Az ókortól fogva sokak fantáziáját foglalkoztatja az örök élet, és pláne az örök ifjúság. Azonban, míg ezt a 130 évet eléljük, hát az is azért nem kevesebbet aggodalommal tölt el. A 20. század jeles pszichiáter professzora, Nyírő Gyula fogalmazta meg ezeket a kételyeket talán legplasztikusabban. Az öregség az az állapot, amit mindenki megkíván élni, és amitől mégis mindenki retteg, holott fiziológiás, élettani körülmények között nem ró semmiféle szenvedést az emberre. A jeles professzor sok-sok mondást összegyűjtött, amelyek az időskorral foglalkoznak. Lássunk egy néhányat azoknak a csokrából, amelyek azt fejezik ki, hogy bizony sokan előítélettel vannak az időskor iránt. Öregség, betegség. Sok köhögő társa jár az öregség. Legjobb futót is eléri az öregség, avagy a véncigány minden nap egy nótát felejt. Természetesen másfajta mondásokat is összegyűjtött, de hát most nézzünk néhányat nemzetközi repertoárból. Marie von Ebner Eschenbach, az ember fiatalon tanul, időskorban megérti. A jeles svéd író, publicista Anders Enmark 75. születésnapján adott interjúban azt mondotta, az időskor elsősorban felszabadultságot jelent. Az ember a jelenben él, nem a jövőért, ez az időskor kiváltsága. No, aztán az, hogy ki idős, ki nem, arra vonatkozott Csingiz Ajtmatov véleménye, az embert nem a kor véníti meg, nem az évek múlása, hanem ha úgy érzi, hogy eljárt felette az idő. Az időskor tehát relatív. Az is relatív, hogy azért hagyományosan 65 éves korban szokták megvonni az időskornak a határát. Érdekes viszont ennek a gyökere. Otto von Bismarck 1889-ben hozott egy olyan törvényt, hogy ha a betöltött 65 éves korhoz kötötte bizonyos fajta szociális jellegű juttatásoknak a megadását, csak zárójelben mondanám, hogy Németországban akkor a várható élettartam 45 év volt. No, minden esetre a 65 éves kor az egy nagyon hagyományos határ, és modern társadalmakban, így a miénkben is, az időseknek a számaránya növekszik. 30 év múlva előre láthatólag több mint a negyede lakosságnak 65 év feletti lesz. Felmerül a kérdés, hogy a időskor az jár-e valami fajta alkotókészség, kreativitás csökkenésével? Én azt gondolom, hogy mindenki a saját környezetéből kapásból tudna példákat mondani, amelyek ezt megcáfolják. Azonban hát néhányat akkor a jeles időskorban alkotók közül. Giuseppe Verdi például közel 80 éves volt, amikor a munkásságában meglehetős újításnak számító Falstaffot komponálta. Picasso közel 90 évesen rendezte meg a híres avignoni kiállítását. A 14. Dalai Láma szellemi frissességéről sokan nálunk is a közelmúltban meggyőződhettek. Jessica Tandy 80 évesen játszott el a Miss Daisy sofőrje női főszerepét, amelyet Oscar-díjjal honoráltak, és Tilla Durier, aki egyébként magyar származású volt anyai ágon, egyébként egy osztrák-német színművésznő volt, és igaz, hogy Renoir mindössze 73 éves volt, amikor a portréját megfestette, ám de akkor már évek óta nagyon súlyos ízületi bántalmak miatt kerekesszékhez kötött állapotban volt, az ujjait nem tudta behajlítani, az ecsetet a kezéhez kellett kötni, és úgy készítette el a festményt. Hát ezzel példát mutatva, hogy sem a kor, sem a testi nyomorúság, korlátozottság az alkotó képességnek nem szabhat határt. Az időskor önmagában nem jár semmifajta betegséggel, azonban bizonyos fajta változásokkal természetesen igen. Ezek a változások, ezek az általános szervrendszert érintő változások lehetnek, veseműködésnek, egyéb működéseknek a változásai, agyi működések is változnak. Az időskor kultúrtörténeti gyökereivel, ezekkel a változásokkal, amik a szervezetben bekövetkeznek, illetőleg ezeknek a tudományos kutatásával Iván László professzor úr foglalkozott 2004-ben Minden Tudás Egyeteme keretében tartott előadásában. Ez az előadás teljes egészében megtekinthető, és hát nagyon ajánlható, aki ezek iránt a témák iránt érdeklődik. Az időskor egyik nagyon rettegett panasz a tünete, a feledékenység. Nagyon sokan vannak, akár 40-50 évesek is, akik amikor azt tapasztalják, hogy nehezebben jut valami eszükbe, egy régebben látott ismerősnek a neve nehezen ugrik be, ahova tettem a szemüveget, bezártam-e az ajtót, leoltottam-e a villanyt, kimegyek a konyhába, ám de miért mentem ki. Ez főként olvasottabb emberekben, vagy akiknek a családjában ilyesmi előfordult, nagyon hamar azt az asszociációt kelt, hogy kérem szépen, hát itt az Alzheimer betegség, itt a vég, holott egyáltalán nem erről van szó. Kettle 1971-ben a mentális képességek két csoportját különítette el. A fluid, vagy folyékony, és a kristallizált, vagy kikristályosodott teljesítményeket. Folyékony teljesítmény alatt tulajdonképpen a gyors reakciókészséget, probléma megoldást értette. Tehát azt, ha egy új probléma esetén gyorsan tud reagálni az illető. Na most kétségtelen tény, hogy ez a gyorsasági komponens, ez meglehetősen korán, ugyebár 30 éves kor felett már némiképpen kopni kezd. Tehát biztos, hogy némi változás van. Azonban a másik tényezőnek, a szintézisnek, az élettapasztalatokon nyugvó bölcsességnek a mennyisége, hát szerencsére a legtöbb embernél, ahogy az életkor előre halad, azért fokozódik, és ezért a globális teljesítmény nem csökken, hanem talán még kicsit javul is. Azt a tünetcsoportot, amely egy bizonyos életkor után jelentkezik, de egyáltalán nem szükségszerűen, 1986-tól kezdve korfüggő feledékenységnek nevezték el. Nem jó az elnevezés, mert azt sugallja, mintha valaki egy bizonyos kort megér, feltétlenül ezzel a tünetcsoporttal kellene rendelkezzen. Ez egyáltalán nincs így, ez 90 éves korban sem kell, hogy kialakuljon, de sajnos jobb elnevezés nincs. A korfüggő feledékenységnek az a lényege, hogy ezek a tünetek, amiket az előbb felsoroltam, tapasztalhatók. Van, hogy hirtelen vesz észre az érintett, van, hogy lassan. Ha valami miatt nyugtalan, feszült, szorong, munkahely elvesztése, vagy véltelvesztése miatt, házassági, vagy partnerkapcsolati konfliktusa miatt nagyon fölerősödik annak az érzése, hogy itt óriási veszteség következett be, de ez valójában egy szubjektív síkon zajló panasz, amelyet a környezet egészen addig nem vesz észre, amíg az illető azt az idézője vetett műhibát el nem követ, hogy fölhívja rá a figyelmet, és nem mondja azt, hogy én milyen feledékeny vagyok. No, ettől kezdve aztán sokan rányomják a stemplét, hogy aha, szenilis, ugye őre már nem lehet számítani. Tehát ezt a panaszt, hogyha valaki tapasztalja, tartsa meg saját magának, azt tudom javasolni, és dolgozzon ki olyan stratégiákat, amellyel ezeket le tudja küzdeni. Írjon följegyzéseket, amiről fontos, ne feltétlen törekedjen arra, hogy a 15. bankkártyájának a PIN-kódját is fejből megtanulja, vagy hogy a telefonszámokat memorizálja, próbálja meg ezzel a dologgal együtt élni. Ellen Bedley, jeles neuropszichológus, pszichiáter, akinek magyar nyelven is megjelent az emlékezett zavarokról szóló kitűnő könyve, 2001-ben folytatta le ezt a vizsgálatot. Ennél a vizsgálatnál azt tapasztalható, hogy fiatalok, idősek és Alzheimer korban szenvedőknek a teljesítménye abban az esetben, hogyha csak egy ingert alkalmaznak, nem különösebben differál egymástól. Ha azonban két ingert, akkor kétségtelen tény, hogy az időseknek a teljesítménye valamivel alacsonyabb, mint a fiataloké, de hát Alzheimer korban drasztikusan lecsökken ez a teljesítmény. A megosztott figyelemre való képesség csökkenését egyébként a korfüggő feledékenység csoportjában is tapasztalni lehet. Igazán markánsá azonban ez egy enyhe kognitív zavarnak nevezett tünetcsoportban válik. Kogníció alatt egyébként azokat a mentális műveleteket értjük, amelyek a világ megismeréséhez szükséges, az inger felfogást, feldolgozást, képzeteknek, fogalmaknak a kialakulását, gondolkodási műveleteket és természetesen az emlékezetet. Na most ez az enyhe kognitív zavar egy ilyen sajátos, fura helyet foglal el a normál idősödés és a betegség között. Meg kell jegyezni, hogy az érintettek többségében ez sem rosszabbodik. Bár itt már előfordulhat az, hogy pár perce mondottakra nem emlékszik vissza, és valóban komolyabb emlékezett zavar van, egyéb tünet azonban nem társul, és éppen ezért ez egyáltalán nem kell, hogy előre haladjon, azonban az esetek 10-12%-ában előre halad. Egy éven belül sokak véleménye szerint szellemi hanyatlás alakul ki, tehát ez a tünetcsoport már mindenféleképpen fokozott figyelmet igényel. felmerül a kérdés, hogy mi állhat ezeknek a tüneteknek a hátterében. Természetesen, ahogy mondottam is, hát az agy működése is változik, maga az agy is változik. Egy nem túlzottan régi vizsgálat azt mutatta ki, hogy 18 éves és 83 éves kor között évente 0,22%-kal csökken az agy térfogata, tehát bizonyos változások vannak. Az idegsejtek száma is csökken, az ingerelt anyagát vívő molekuláknak a mennyisége is kevesbedik, tehát változások vannak, azonban bőséges az agy rezervkapacitása ahhoz, hogy ezeket a változásokat ki tudja egyensúlyozni, tehát itt az a kritikus mértékű változás azért nincs. A szellemi hanyatlás tünetcsoportja jelentős mértékben különbözik ettől. A szellemi hanyatlásnál három fő tünetcsokrot kell elkülöníteni egymástól. Az alapvető gerinctünetcsokor az a kognitív hanyatlásnak a tünetcsoportja. A kognitív hanyatlás tünetcsoportjában fontos, de nem kizárólagos az emlékezet hanyatlása. Az emlékezet hanyatlása, amely lényegesen kritikusabb mértékű, mint az előző tünetcsoportokban. Az időbeli tájékozódás bizonytalanná válik, esetleg a térbeli tájékozódás is, megszokott műveletekben, például ugye főzésben, és akár különbség vagy differencia jelentkezhet. Mozgásügyesség megváltozhat, a beszédértés, beszéd kifejezés kritikus mértékben csökken, az ítélőképesség változhat. Tehát itt sok minden tünetnek az együtteséről van szó. A másik csokrában a tüneteknek pszichés jellegű, egyéb pszichés tünetek foglalnak helyet, szorongás, depresszió, vagy akár zavartság, hallucinációk, téveszméknek a fellépte. A harmadik csokor az tulajdonképpen szoros összefüggésben van az előző kettővel, a mindennapi működésekben zavar jelentkezik. Ez a zavar kezdetben a bonyolultabb műveleteknél tapasztalható, pénzügyi műveleteknél, autóvezetés és egyéb dolgoknál, később azután már az egyszerűbb műveleteknél is. Ez a tünetcsoport általában fokozatosan szokott kibontakozni, ám de van, hogy a hozzátartozók hirtelen veszik észre. Hát egy bő 10-15 évvel ezelőtt idős házaspár keresett föl, kétségbe esetten, mondván a férfi elmondta, hogy hát itt valami nagy baj van, mert a felesége hirtelen zavartá vált. Na most hát az egy külön előadást érdemek, hogy zavartság alatt mi mindent szoktak még orvosok is érteni, nemhogy nem orvosok, de hát itt mindenféleképpen meg kell kérdezni nagyon részletesen, hogy miről is van szó. Hát arról volt szó, hogy a házaspár minden nap ugyanazt az útvonalat járta be, és hát a Deák téren egy bizonyos lépcsősoron mentek föl, és hát aztán folytatták útjukat. Technikai akadály folytán egy bizonyos napon azon a lépcsőn nem tudtak fölmenni, és egy másik lépcsőn mentek föl. Néni körülnézett, és azt mondta, hogy ő az életben még ebben a városban nem járt, hova hozta őt a férje, mi történt itt vele tulajdonképpen. Tehát valami egy kicsit másként történt, mint korábban. Részletes kikérdezéskor kiterült, hogy hát bizony két éve már feledékeny a néni, bizony egy éve már főzni sem tud, tehát itt szó sem volt hirtelenségről, arról volt szó, hogy hirtelen vette észre a hozzátartozó, hogy milyen tünetcsoport van. A demencia tünetcsoportját egyébként hát erre Zbigniew Lipovsky, az amerikai pszichiátria nagy megújító, már a 70-es években fölhívta a figyelmet. Ő azt mondotta, hogy a demencia egy olyan lappangó epidémia, ami várhatóan 20. század utolsó évtizedének, 21. század első évtizedének a legnagyobb egészségügyi kihívása lesz. Hát ebben egyáltalán nem tévedett. A demencia és annak legfőbb oka leküzdésére hirdették meg az Amerikai Egyesült Államokban az agy évtizede programot a 90-es években. Manapság ugye mindent pénzben illik kifejezni, hát akkor mondanám pénzben, egy demens páciensnek az egyéves ellátása 21.000 euróba kerül. 21.000 euró, amelynek többségét természetesen a család fizeti, és természetesen semmilyen módon sem a társadalom, sem senki nem kompenzálja. A következő 20 év alatt várhatóan meg fog háromszorozódni a demenseknek a száma. A demenciának a legfontosabb kockázati tényezője az életkor. 10 éven keresztül Európában történt a 2000-ben lezárt epidemiológiai vizsgálat, amit azután ugye némileg kibővítve az Alzheimer Europe is megismételt. 2009-ben publikálták az adatokat. Ennek az a lényege, hogy 65 éves korban kb. 1% a demencia előfordulása, és utána 5 évenként kb. Megkétszereződik, és hát 95 éves kor fölött bizony már ugye meglehetősen jelentős száma demens a pácienseknek. Jogos kérdés merül föl, hogy jó, rendben van, de mi az a pont, amikor feltétlen orvoshoz kell fordulni? Hát három ilyen szituáció különíthető el. Az első helyzet, amikor az illetőnek panasza van. ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy demens, hogy valaki úgy érzi, hogy feledékeny, úgy érzi, hogy nem tud úgy teljesíteni, mint korábban, hiszen ez szorongásnak, depressziónak, sok mindennek is a jele lehet, azonban az illetőt zavarja, mindenféleképpen utána kell nézni. A második helyzet, hogyha a környezet észlel valami változást, akár a munkájában, akár az otthoni tevékenységében, ami más, mint ami korábban volt, és viszonylag tartósan, tehát mondjuk heteken keresztül fennáll. A harmadik szituáció, hogyha hirtelen következik be a tünetcsoport, hát természetesen, hogy akkor gyors átvizsgálást kell kezdeményezni. Milyen vizsgálatokra lehet számítani? Hát először természetesen meghallgatjuk azt, hogy mit mond a páciens, mi az, ami neki probléma. Azután azt is, és ez kötelező érvényű a hozzátartozót, hogy ő mit észlel problémának. Na most a kettő óriási különbséget mutathat. Nagyon gyakran lehet azt tapasztalni, hogy idős néni, bácsi, amikor azt kérdezzük tőle, hogy hát miért tetszett eljönni a vizsgálatra, hát a fiam kedvéért, nekem semmi bajom nincs, hát ő azt mondta, hogy jöjjek el, hát akkor most itt vagyok. És hát akkor a fia elmondja, hogy hát bizony, de a vizsgálatnál is kiderül, hogy esetleg már a személyi adataira sem igazán emlékszik. Tehát először egyfajta ilyen kórelőzmény felvétele szükséges, utána természetesen betegvizsgálat, ami a szokásos belgyógyászati, ideggyógyászati, pszichiátriai betegvizsgálat, és ezt követőleg rövid tesztvizsgálatokkal, 10 perc alatt elvégezhető tesztvizsgálatokkal egyfajta képet lehet arról nyerni, hogy vajon olyan mértékű hagyatlás fönnáll-e, ami a demencia mértékét kimeríti. Roppant egyszerű vizsgálat például az órarajzolási teszt. Ilyenkor egy előre rajzolt körre azt mondjuk a páciensnek, hogy tessék szépen elképzelni, hogy ugye ez egy óra, írja be körbe a számokat, és a mutatókat rajzolja úgy be, hogy 3/3-at mutasson ez a képzeletbeli óra. No, az első órán ugye azt lehet látni, hogy jó, hát itt azért a számok sem teljesen stimmelnek, na de hát a mutatók egyáltalán 3/3-on állnak. A második óra egy 54 éves Alzheimer betegségben szenvedő tanárnőnek az óra rajza, a dezorganizáció, én azt gondolom, hogy nagyon jól tapasztalható ezen. Itt egész egyszerűen elfelejtette a páciens, hogy miről is van szó. Elkezdte írogatni a számokat, aztán amikor eljutott valahogy a 15-ig, akkor rájött, hogy valamiért ez az egész nem stimmel, és úgy hagyta az egészet, ahogy van. Ennél az ábránál csak az ábra felébe rajzolt be számokat, ugye ez a térfél elhanyagolás, vagy neglect szindróma, ami jobb féltekei károsodásra szokott általában kialakulni, és hogyha ez nagyon kifejlett formában jelen van, akkor előfordulhat például a férfiaknál, hogy a malarcfelüket nem borotválják meg, mert azt nem saját magukhoz tartozónak tartják. Tankönyvi példa például az, hogy egy idős ember folyamatosan viziten arról panaszkodott, hogy fekszik mellette valaki az ágyba, és a bénult bal oldalára mutatott. Nem elmezavarról van ezekben az esetekben szó, hanem körülírt agykárosodásról, ami a térfélnek, vagy akár a saját testfelének is a teljes elhanyagolásához tulajdonképpen vezet. A tesztvizsgálatok után, miután megállapítottuk, hogy a demencia mértékét elérő hagyatlásról van szó, jön a következő kérdés, mert a demencia az egy tünetcsoport, az nem betegség, az egy tünetcsoport, hogy mi okozza ezt a tünetcsoportot. Itt van egyfajta vizsgálati algoritmus, amit végig kell menni. Leglényegesebb eleme ennek, hogy az agy szerkezetéről felvilágosítást kapjunk, vagy koponya CT, vagy koponya MR vizsgálattal, vannak természetesen egyéb vizsgáló eljárások is, de hát ez a legmeghatározóbb jelentőségű, és hát ennek alapján és a klinikai kép alapján általában meg tudjuk mondani, hogy mi okozta a demenciát. A demencia leggyakoribb oka az Alzheimer betegség. Az Alzheimer betegség egyébként az összes demencia kb. 40-60%-ának áll a hátterében. Aloisa Alzheimer, német pszichiáter írta le ezt a betegséget. 1901-ben vette föl klinikájára az akkor 51 esztendős Auguste D. asszonyt. A páciensnél korábban sosem tapasztalt tüneteket észlelt. Egyfelől szellemi hanyatlás jeleit, másfelől a beszédértés és beszédkifejezés zavarát, emellett időnként zavart volt, időnként halucinált, időnként depressziós volt, téveszméi voltak, és ez az egész folyamat föltartóztathatatlanul haladt előre 1906-ig, amikor Auguste D. asszony elhunyt. Az agykorszövettani feldolgozása után Alzheimer arra a véleményre jutott, hogy olyan kétfajta kóros fehérjének az együttes jelenlétét látja, amit azelőtt más betegségben nem, megjegyzendő, hogy azután sem. Tehát ez az Alzheimer betegségnek az alapvető lényege. Emil Kraepelin, a pszichiátriai betegségek nagy osztályozója, 1911-ben javasolta, hogy nevezzék el ezt a betegséget Alzheimer-kórnak. No, a század során azután nagyon sokáig úgy gondolták, hogy ez egy fiatalkorban előforduló betegség, és hát egy szakembernek két életet kell ahhoz leérni, hogy egy beteggel találkozzon, olyan ritka. Azután a 70-es években kiderítették, hogy a korábban indokolatlan egy ilyen homogén masszaként kezelt szenilis demencia, időskori demencia, fiatalkori demenciáknál próbáltak küszködni, hogy most akkor Alzheimer betegség, ilyen betegség, olyan betegség, az időskoriaknál szenilis demencia, időskori demencia, ennek semmi fajta tartalmi háttere nem volt. No, tehát kiderült, hogy ennek a szenilis demenciában szenvedőknél is az esetek nagy többségében az Alzheimer-kórra jellegzetes szövettani elváltozások vannak, a kettőt egyesítették egymással, és hát így vált az Alzheimer betegség az évszázad betegségévé, hiszen jól láttuk, hogy ugye az átlag életkor növekszik, egyre több idős ember van, egyre többen érik meg az időskort, és hát az egyebek között az Alzheimer betegséget is. Hát nagyon sok híres ember szenvedett Alzheimer betegségben, például a Vadnyugat rettenthetetlen hőse Charles Bronson, Falk Miksa dédunokája, a Kalambó detektív felügyelőt megformáló Peter Falk. Reagan elnöknek a drámai bejelentésére valószínűleg sokan emlékeznek, 1994-ben ő kiállt a publikum elé, és elmondta, hogy ő ebben a betegségben szenved, most elindul a Sötétség Birodalmába, és ő cselekedett is, 95-ben a feleségével létrehozta a Reagan alapítványt, Nancy és Ronald Reagan alapítvány, amely hát nagyon gazdagon, bőkezően támogatja az Alzheimer-kór kutatókat. Iris Murdochnak a nevét talán kevesebben ismerik, ő egy jeles brit filozófus írónő, akinek életéről és betegségéről egy megrendítő film készült, ezt egyébként Magyarországon is forgalmazták, megtekinthető. És hát itt van ugye Puskás Ferenc, a legismertebb hazánk fia, a legkiválóbb hazai labdarúgó minden időkben. Élete utolsó éveiben őt is a kórházi ágyhoz kötötte a betegség. Ezen az ábrasoron, Jeffrey Cummings könyvéből származó ábrasor, egy azonos páciensnek 3 év leforgás alatt a rajzsorozatát lehet látni. Itt a feladat az volt, hogy egy portrét másolja le az illető, tehát ne hozzon létre saját maga, másolja le mindig ugyanazt. 3 dolgot lehet látni ezen a sorozaton. Az első dolog az, hogy fokozatosan az arcfelismerés képtelensége válik uralkodóvá. Ez egyébként rendkívül kínzó sokszor a hozzátartozók számára. A hozzátartozókat nagyon nagy szeretettel ápolók borzasztó traumaként szokták megélni, hogyha nem ismeri meg őket a páciens. A másik, amit lehet látni, természetesen a mozgás kivitelezésnek a gyengülése, és a harmadik pedig az érzelmi kiürülésé. Na most az érzelmi kiürülés itt már gyakorlatilag úgy tűnik, hogy semmifajta érzelmi input a környezet részéről nem jutott el a pácienshez, vagy apátia, az nagyon gyakran, mondhatni, a progresszív demencia folyamatok 70%-ában jelen van, és borzasztó kínzó tud a családtagok számára lenni. Nagyon kínzó tud az lenni, hogy a környezete iránt figyelmes, mindig odaforduló házastárs egyszer csak érdektelenné válik, ha valami drámai hírt közölnek vele, akkor is tovább megy, mint hogyha semmit sem mondtak volna. Tehát ez nagyon sokaknak nagyon kínzó jel tud lenni. Fölmerül a kérdés, hogy mi okozza vajon ezt a betegséget. Itt a kutatások nagyon jól körvonalazott modellek mentén történnek, természetesen még több más modellt is hozzá lehetne ehhez tenni, de talán ez a 6 kutatási modell a legfontosabb. A genetikai modell az valószínűleg nagyon sokak számára roppant izgalmas, már csak azért is, mert hát a családban ugye előfordult, vajon én is számíthatok erre vagy sem. Szerencsére, idézőjelbe téve, az Alzheimer betegségnek meglehetősen ritka a családi halmozódású formája, 5% vagy 5% alatti, és az is több csoportra oszlik, tehát azért a genetikai tényezővel olyan nagyon-nagyon egyértelműen nem kell számolni. Viszont van egy genetikai jellegű kockázatfokozó tényező. Egy kimondani is nehéz apolipoprotein E nevű gén, ami a lipidanyag cserében egyébként fontos szerepet játszik, 3 alléllel változattal rendelkezhet. epsilon 2, 3 és 4-es allillel. Aki mind a két szülőjétől epsilon 4-es allil gyűjtött be, annak 20-szoros a kockázatfokozódása Alzheimer-kóra nézve. Azonban rögtön hozzá kell tenni, hogy a kockázat és a kórok az két különböző dolog. Tehát ahhoz, hogy ebből betegség legyen, még sok mindennek hozzá kell tevődnie. Mióta a géntérképet megalkották, azóta hát nagyon sokan ugye, a Parkinson-kórt, Alzheimer betegséget, a neurodegeneratív betegségeket úgy szokták felsorolni, hogy hát kérem szépen, na itt a génterápia az valami óriási frontáttörést, őssejtek fog létrehozni. Hát akik Falus professzor előadását hallották, hát azok tudják, hogy azért ez az út nem olyan nagyon könnyű, de nem is reménytelen, tehát bízunk benne, hogy genetikai úton azért a betegség valamilyen módon befolyásolható lesz. A koros fehérje képződésről tekintsünk meg egy filmet, amely film azt mutatja, hogy az idegsejteknek a milliárdjai egymással részben elektromos úton, részben kémiai úton kommunikálnak. Kémiai úton ugye az ingerletanyag átvívő molekulákkal. Alzheimer-kórban két probléma van. Az egyik probléma, hogy egy bizonyos beta-amiloidból kicsapzódás révén hatalmas ilyen plakkok keletkeznek, és az idegsejtek közötti kommunikáció ezáltal rendkívüli módon megnehezül. De ez önmagában nem elég, mert az idegsejten belül is létrejön egy olyan kóros fehérje, kóros foszfortartalmú tau fehérje működése folytán, egy olyan eltérés, amely a ideg csatornácskákban, rostokban, ahol a normális anyagforgalom zajlik, fölrostozódnak ezek a csatornácskák, összecsapzódnak, az úgynevezett, hát ennek megfelelő magyar neve a neurofibrilláris degeneráció, úgyhogy maradjunk akkor a tengrönél, ugye az összecsapzódása ezeknek a rostocskáknak, és az idegsejt fokozatosan működésképtelenné válik és elhal. Na most hát ezzel kapcsolatban ugye van egy rossz meg egy jó hír. Hát a rossz hír, hogy ezek az eltérések évtizedekkel megelőzik az első klinikai tünetnek a jelentkezését. A jó hír, hogy lévén ezek fehérjék, a fehérjék ellen immunitás alakítható ki. 1999-ben óriási érdeklődés övezte Dale Shanknek ezt a publikációt, ez egyébként állatkísérletes minta, ahol a kóros beta-amiloidhoz hasonló eltérések az immunizáció után eltűntek, vagy ki sem alakultak. No, hát ez nagyszerű. Elindultak emberen a vizsgálatok, hát azután hasonló lendülettel abba is maradtak, mert kiderült csodák csodájára, hogy az immunrendszert azért büntetlenül nem nagyon lehet befolyásolni. 15 betegen agyhártya agyvelő gyulladás alakult ki, egyiküknél sem volt szerencsére végzetes, de hát hogy az állapotukon nem javított, ezt alig ha kell részletezni. Na most azért ez nem jelenti azt, hogy most teljesen le kéne írni ezt a vonalat. Több tucat vizsgálat folyik, amelyik ezen az úton próbál valahogy tovább jutni, és hát nyilván ezeket a nem kívánatos hatásokat mérsékelni. Tehát őszintén remélhetjük, hogy ebből az immunizációs vonalból belátható időn belül terápia kerekedik ki. A következő modell az az ingerületanyag átvívő modell. A ingerületanyag átvívő molekulák közül Parkinson-kórban, ugye a 60-as években, aki megélte, annak nagy élmény volt, ott egy dopamin nevű anyagnak a pótlás hiányáról, illetve a pótlásáról van szó, és ez a pótlás ez olyan sikeres volt, hogy ágyhoz kötött, gyakorlatilag megfordulni képtelen páciensek is a kezelés hatására fölkeltek, fölálltak, és normális életet tudtak élni. Hát ilyenfajta siker azért Alzheimer-kórban nincs, de kétségtelen tény, hogy világszerte is, Magyarországon is forgalomban vannak olyan ingerületanyag átvívő molekulák, elsősorban ugye az emlékezeti működésekben fontos acetilkolin, illetőleg a más működésekben lényeges glutamin, amely molekuláknak a normalizálása révén két dolgot el lehet érni. Az egyik dolog, hogy a páciensek körülbelül 25-30%-ában tünetjavulás következik be. Nem grandiózus, de megfogható tünetjavulás körülbelül 3 hónapon belül. További körülbelül 50%-nál ilyen tünetjavulás vagy van, vagy nincs, de a kórlefolyás lassul. Ezek az eredmények nem lebecsülendőek azok számára, akik hát minél tovább szeretnék megőrizni hozzátartozóiknak a mentális műveleteit. Felmerül a kérdés, hogy Magyarországon vajon hogy állunk ezeknek a molekuláknak az alkalmazásával. Meg fognak lepődni, nem olyan nagyon jól. Ez a 2007-es felmérés 100 000 magyar Alzheimer-kórban szenvedő ember számol, Hát ugye 2,7, és nézzék meg ugye az előttünk rangsorolt országokat, tehát nem állunk valami nagyon jól. Hogy ennek az oka mi, ez nagyon mély elemzést, értelmezést igényelne. Én most csak kettőt emelnék ki. Az egyik, hogy annak a hiedelemnek, hogy az időskor szellemi hanyatlással jár, ennek jó lenne, hogyha valahogy véget lehetne vetni. A másik tényező, hogy a szűrővizsgálatoknak a jelentősége borzasztó nagy, mert hiszen ha orvosnál, körzeti orvosoknál jelentkeznek a páciensek, nem bonyolult vizsgálatokról van szó, olyan vizsgálatokról, amiket, hogyha kitesznek a váróba, akkor a hozzátartozó is kitöltet, és hogyha bizonyos pontszám fölött van, akkor legalább azt látja, hogy itt valami probléma van, és valamit esetleg lépni kellene. Tehát ezen a vonalon mindenféleképpen nagyon jó lenne előrehaladást elérni, még akkor is, hogyha semmiképpen sem lehet egyenlőségjelet vonni a közé, hogy most egyfajta beteg anyagnak az ellátása milyen, az nem egyenlő a gyógyszeres ellátással, de hát ugyanakkor azért ez mégiscsak valamit jelez. A negyedik modell az érbetegségi modell, ami nekünk azért nagyon fontos, mert Magyarországon időskorú Alzheimer-kórban szenvedő beteget alig ha lehet látni, akinek érbetegség ne társulna hozzá. És az érbetegségnek a kockázati tényezői azért elég jól kontrollálhatók. Egyébként az agyi érbetegségekkel Siba László professzor úr foglalkozott 2007-ben Minden Tudás Egyeteme keretében, úgyhogy ennek az előadásnak az áttekintését nagyon ajánlom. Még majd az érbetegségekről lesz szó. Az intoxikáció mérgezésről röviden, hát itt a szabadgyököknek a kóros hatása az, amit feltétlen ki kell emelni. Szabadgyökök egyébként a szervezet védekezésében játszanak szerepet, csak ha valami miatt nagyon elszaporodnak, például dohányzás, ionizáló sugárzás, de akár szervezeten belüli okból is, tehát fokozott mértékben képződnek akkor sejtkárosító hatások, ezek ellen megint csak rendelkezünk eszközökkel, kisvártatva majd erről lesz szó. A gyulladásos modellt azt táplálja, hogy ezek mellett az időskori plakkok körül gyulladásos sejtreakciót mutattak ki sokan, és a vérben is hát ilyen elváltozásokat lehetett tapasztalni. Több olyan vizsgálat folyik világszerte, amely hát ebből a gyulladásos modellből indul ki, és hát ennek a karbantartásától reméli azután, hogy az Alzheimer-kór megoldható lesz. Ami alapvetően hiányzik sajnos, az, hogy ez a hat modell, meg további modelleket, a cukorbetegséggel kapcsolatos modellt és egyebeket még lehet említeni, hogy ezek a modellek valahogy egy egységes rendbe rendeződjenek. Remélhetőleg ez a közeljövőben be fog következni. Ez azért nem egy könnyű dolog, mert sokan még azt is kétségbe vonják, hogy az Alzheimer betegség egyáltalán egységes betegsége, és nem valami tünetcsoport. Az is meg lehet, hogy a terápiának több vonalon kell futnia, és nem egy adott gyógyszer, hanem többfajta megközelítés az, amivel sikerrel vehetjük fel majd a harcot. Mindenféleképpen a nagyon intenzív kutatások, amelyek napjainkban folynak, hát azért reménykeltük arra vonatkozólag, hogy a közeljövőben több eredménnyel fogunk majd rendelkezni. Fölmerül a kérdés, hogy az öregedés és a demencia vajon lassítható folyamatok-e vagy sem. Itt a kockázat csökkentő és kockázat fokozó tényezőket kell számba venni. Hát a kockázat fokozó tényezők közül, hát van, amivel nyilvánvalóan nincs mit kezdeni az életkor, hát az embernek olyan az életkora, amilyen, nagyon örülni kell, hogyha ugye haladottabb kort megér. De hát vannak más tényezők is. Az érbetegségi kockázati tényezők, a jól ismert elsősorban magas vérnyomás, cukorbetegség, elhízás, dohányzás, zsírsavak emelkedése, stb. Ezek mind olyanok, amik azért fölismerhetők, kordában tarthatók, karban tarthatók. Ha valakin szélütés, vagy ahogy mi magyarok egymás között mondani szoktuk, stroke alakul ki, az körülbelül 9-szeresre fokozza a szellemi hanyatlásnak a kockázatát, és a szélütés az bizonyos mértékig azért megelőzhető karbantartó tényezőkkel. Újabb időkben egyre nagyobb hangsúlyt kap a stressz és depresszió, amelyik szintén mentális hanyatlás kockázatát fokozza. Ugyanakkor hála Istennek, az elmúlt 15 évben egyre többet tudunk a kockázat csökkentő tényezőkről. A 80-as évek óta ismert, hogy azok között, akik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettségűek, 75 éves kor fölött kétszer ritkább a demencia, mint akik alacsonyabb iskolai végzettségűek. Számos olyan vizsgálat van, ami a mentális aktivitás, mentális tréningnek a szerepét húzza alá. Ilyen vizsgálat például ugye 2010-ben publikálta a világ egyik vezető epidemiológusa, Karen Ritchie, azt a 7 éven keresztül tartó vizsgálatsorozatát, amelyben több mint 1400 páciens vett részt, és azt tapasztalta, hogy ha mentális és fizikai tréninget végeznek, az étrendüket bizonyos formában átalakítják úgy, hogy zöldségek, gyümölcsök, az úgynevezett mediterrán étrend irányába tolják el, halak szerepelnek az étrendben, nincs stressz és nincs depresszió, akkor 20%-kal csökken a demenciának a kockázata. Szintén 2010-ben egy másik vizsgálat kimutatta azt, hogy akik, hogy úgymond veleszületetten kétnyelvűek, két nyelven beszélnek, és ezt használják is felnőtt életkorukban. Tehát a két nyelven beszélőknél 5 évvel később alakul ki a demencia, mint akik csak egy nyelven beszélnek. Hát megint csak a mentális aktivitásnak tulajdonképpen a szerepe nagyon lényeges. Na most itt tehát az elsődleges megelőzésnek, a fölismerésnek, bizonyos dolgok a fölismerésének és bizonyos életmód módosításának nagyon jelentős szerepe van. Az Alzheimer Europe például 2009-ben ajánlást fogalmazott meg, amely véleményük szerint az öregedést is és a demencia megjelenését is késlelteti. Ez a következőkből áll: a társas kapcsolatoknak az őrzése és gazdagítása. Rendkívül fontos tényező. Másik tényező a fizikai aktivitás. Fizikai aktivitás legyen bármi, amit az illető szívesen végez. Ők azt mondják, hogy ha 3-szor hetenként egy nagyot sétál, vagy kertészkedik, vagy tornászik, teljesen egy úszodába jár, teljesen mindegy, csak valami rendszeres testmozgás legyen. Olyan kognitív feladatokat végezzen, lehet az akár keresztrejtvény is, vagy bármi, amik valamifajta kihívást jelentenek. Tehát nem rutinszerűen ugyanaz, amikor el se kell olvasni, hogy mit kell oda beírni, már is tudja, hanem valami új, valami kihívást jelentő dolog. És hát az étrendnek, ez a bizonyos mediterrán étrend irányába eltolása, ezek mind alkalmasak arra, hogy az öregedés, illetőleg a demencia késleltetése bekövetkezzék. Szintén egy 2006-os Kolkombi és munkatársai vizsgálatának az eredménye, hogy idősek több csoportját hozták létre, és azt tapasztalták, hogy akik ilyen aerób jellegű gyakorlatokat folytattak, mágneses rezonancia vizsgálata kimutatható, hogy az agytérfogatuk növekszik. Tehát ez mindenféleképpen rendkívül hatékonynak látszó, bár egyszerű módszer. Na most, mivel a korábban felsorolt dolgok, tehát a magas, akár még a magas vérnyomás is, na de a zsírsav emelkedés, meg stb., hát ezeket nem veszi észre az ember, ezek nem okoznak tünetet, nem okoznak panaszt, tehát éppen ezért a szűrésnek óriási jelentősége van. A szűrésnek két szempontból van nagyon nagy jelentősége, az egyik a korai diagnózis. A korai diagnózis az a reverzibilis demencia okoknak a fölismerését teheti lehetővé. Ezen az ábrán azt lehet látni, hogy egy 80 éves páciens, aki hirtelen szellemileg tompává vált. Időnként olyan zavarossá vált, és hát szegény felesége szaladgált fűhöz, fához, de rosszul kommunikálta a dolgokat, mert mindenkinek azt mondta, hogy egy koponya CT-t szeretne, és mindenki azt mondta, hogy kérem szépen, ez nem közért, itt majd mi eldöntjük. Nem döntötte el senki, amíg aztán ugye ki nem kötött a Memória Klinikán kis Éva doktornénél, és hát a gyors CT-n kiderült, hogy két probléma van. Az egyik probléma a szembetűnőbb, de nem akkora probléma, hogy egy ilyen koponyaűri, agyon kívüli vérrömleny van. Hát ez is probléma, de az igazi probléma az ez, hogy a másik oldalt egy olyan hatalmas szintén vérrömleny, kicsit nehezebben fölismerhető vérrömleny van, ami miatt ezek az oldalkamra már nem látszik, a középvonal a másik oldalra átnyomódik. Minden bizonnyal, hogyha záros időmből nem következett volna be az idegsebészeti műtét, mint ahogy bekövetkezett, ez a páciens már nem lenne az élők sorába. Így viszont köszöni szépen 3 évvel később a műtét után is. Ennyi kognitív zavar tünetcsoportja ugyan tapasztalható nála, de még csak nem is demens. Tehát ez nagyon jó időben történt ez a műtét. A másik eset, hát hogy úgy mondjam, még sokkal emlékezetesebb számunkra. A 80-as évek végén akkor még területi fölvételes pszichiátriai osztályként működtünk, és hát hoztak egy 71 éves nőbeteget, kerekes széken, két oldalt támogatással tudott csak járni. Hozzátartozóitól kiderült, hogy 2 évvel korábban kezdődött a betegsége, férje temetésén, lelki okból? Hát nem. Járászavar indult meg. Azután körülbelül 1/2 évvel korábban szellemi hanyatlásról lett tapasztalatú, majd vizelettartás képtelensége volt észlelhető. Hát megint csak ungott, berkett, belgyógyászati, neurológiai osztályt, mindent megjárt, amik hozzánk került, mondván, hogy hát ugye otthon ellátásra nem alkalmas. És hát akkoriban még nagyon nehéz volt CT-vizsgálathoz jutni, nem úgy, mint ma, amikor az ember csak fölveszi a telefont és vár 3 hónapot, és már is. Ugye ott a CT-vizsgálat, ugye akkor sokkal nehezebb volt ez a CT-vizsgálat, de a CT-vizsgálat alátámasztotta, hogy kérem szépen, hát itt egy olyan klasszikus 65-ben leírt triászról van szó, ami ezt a bizonyos normotenzív hidrocefaluszt jellemez, aminek a lényege időskori formánál, hogy az agyvíz felszívódása csökkent mértékű, ezért az agykamrák kitágulnak, kis nyomást fejtenek ki az agyállományra. Megoldás roppant egyszerű, egy kis söntöt kell beültetni, ami elvezeti ezt a fokozott mértékben termelődő agyvizet. Megrázó élmény volt mindjárt számára, amikor a páciens az idegsebészetről katonás léptekkel saját lábán jött vissza, és 2-3 hét elteltével kifogástalan mentális állapotban távozott, és önellátta saját magát otthonában. A másik ok, ami miatt a korai diagnózis nagyon lényeges, az, hogyha egy progresszív demencia folyamatban, például az Alzheimer korban, ugye, ami hát sablonosan ugye így ábrázolódik, ugye egyenletes lefolyás gyógyszermentes állapotban, gyógyszeres kezelés megfelelően korán alkalmazva némi javulást és az egész görbének az eltolását, tehát egyfajta ugye lefolyás lassítást eredményez. A következő kérdés, hogy tulajdonképpen ma mit tudunk tenni az Alzheimer korban szenvedő páciensekért. Alapvető szabály, hogy a gyógykezelésnek a páciens jól megszokott otthoni környezetében kell zajolnia, hiszen egyfelől az érzelmi támogatást is itt kapja meg, másfelől hát kiigazodni is, amikor már a saját lakásában is nehéz, hát idegen környezetben ez fokozottan probléma. A gyógyszeres kezelésben nagyon lényeges, hogy kiválasszuk a megfelelő céltünetet. Bizonyos tünetek alkalmasak arra, hogy gyógyítsuk gyógyszerekkel őket, más tünetek meg nem alkalmasak. Az például, hogy egy szorongást vagy depressziót megszüntessünk, ez alkalmas céltünet a gyógyszeres kezelésre. Az, hogy a páciens ne bolyongjon el, ha nem zárják be az ajtót, ez nem alkalmas, ez gyógyszeres kezeléssel nem befolyásolható dolog. Hát megint csak volt ugye egy páciensünk, 71-néhány éves Alzheimer kórban szenvedő idős úr, aki azzal mulatta idejét, hogy a nappaliában üldögélt, és hát egy újságot lapozgatott, hát olvasásról már rég nem volt szó. Aztán egyszer csak azt lehetett megfigyelni, hogy összegyűri az újságot, és nekiesik a szekrénynek, és ököllel veri. Hát szerencsére az őt nagyon gondosan figyelő és ápoló felesége 2 nap alatt rájött arra, hogy miről van szó. Arról, hogy a nap más szögben süt be a szobában. A tükörben, ami a szekrényen van, a páciens meglátta, hogy ott ül a szobában egy ember és újságot olvas, nem ismerte föl saját magát, és ez borzasztó indulatba hozta. Terápia, nem gyógyszer, nem pszichiátri osztály, hanem egy takaró ugye a szekrényre, ami ezt a problémát megoldotta. Tehát először mindig a környezetet próbáljuk megváltoztatni, ne pedig a pácienst. Az optimális aktiváció, a nem túl sok és nem túl kevés rendkívül lényeges, mert ez tulajdonképpen megfelelő mentális tónusba tudja tartani a pácienst. Az, hogy egy jó struktúrát, de nem nagyon merev napi rendje legyen kialakítva, az, hogy a szociális szerepeit ameddig lehet, azért őrizni kell, és a méltóságát mindenféleképpen a folyamat végéig megőrizni, ez alapvető jelentőségű. És hát egyre inkább azután a gondozó gondozása az, ami előtérbe kerül, hiszen nagyon sok gondozó azt a kérdést teszi fel magának, hogy én vajon megteszek-e mindent, eleget teszek-e, szorongás, depresszió tud kialakulni, önvádlások tudnak kialakulni, nagyon sokaknak külső tanácsok is sokat számítanak, hogy a gondozási ügyességét fokozni lehessen. Hát ezekben hozzátartozó csoportoknak nagyon nagy szerepe van, civil szerveződések ebben nagyon sokat tudnak segíteni. Vajon az Alzheimer kórban a optimális életminőség biztosítható-e vagy se? Hát szavak helyett beszélnek a képek. Ezt a 95 éves pácienst 2002 óta egy Cranston nevű intézményben ápolták az Egyesült Államokban, és 6 év múlva festette ugye ezt a képet művészeti foglalkozás keretében. Hát alig ha kell mondani, hogy ebben az állapotban az életminősége azért nem lehetett olyan nagyon rossz. Hát tisztelt hölgyeim és uraim, az idő múlik és az élet fájdalom, de véges. Vannak olyan élőlények, amelyeknek az élettartama napokban vagy órákban, ismét másoké több mint 100 évben mérhető. Értékesebb az egyik élet, mint a másik, marad-e valami utána? Hát nagyjából ezekre a kérdésekre Lucifer a következő kép válaszolt Ádámnak az ember tragédiája 3. színében. Minden mi él, az egyenlő soká él, a százados fa s egynapos rovar. Eszmél, örül, szeret, és elbukik, midőn napszámát s vágyait betölti. nem az idő halad, mi változunk. Egy század, egy nap szinte egyre megy. Ne félj, betöltött célodat, te is, csak azt ne hidd, hogy esártesbe van szorítva az ember egyénisége. Látád a hangyát és a méherajt. Ezer munkás jár dőrén össze-vissza, vakon cselekszik, téved, elbukik, de kitűzött célját bizton létesíti, és míg eljön a vég, s az egész eláll. Portested is széthulland, így igaz. De száz alakban újólag felész, és nem kell újra semmit kezdened. Ha vétkezél, fiatban bűhödöl, köszvényedet ő benne folytatod, amit tapasztalsz, érzesz és tanulsz, évmilliókra lesz tulajdonod. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!